A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi mai együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül testvéreim a 166-os éneket. A 166. ének így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés véget e szent helyre feljöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből a második rész első 18 verséből. Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt leveléből a második részből az első 18 verset olvasom. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zugolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk testvérek, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten kedves testvéreim, elénekelve a 412-es éneket. 412-es ének mindhárom versét énekeljük. Az első így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Nagy csoda dolgot mi
Imádkozzunk! Háladással köszönjük neked, Istenünk, hogy újból itt lehetünk. Köszönjük, hogy még nyitva van a kegyelem ajtaja előttünk, és mi beléphetünk rajta, mert a te szereteted vonzereje nem gyengült meg irányunkban. Köszönjük, hogy nem fogy el a te türelmed sem, pedig látod, hogy sokszor rászolgálnánk arra, hogy végleg elfordulj tőlünk. Köszönjük hálaadással az élet sok drága ajándékát, amivel elhalmoztál eddig minket. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is megőrizted a mi törékeny létünket. Köszönjük, hogy kirendelted a mindennapi kenyeret, a csendes pihenő helyet. És köszönjük, hogy lelki táplálékról is gondoskodsz. Ezért hívtál ma ide, hogy ismét szólj hozzánk, úgy, ahogyan régen te szóltál az atyánkhoz. Köszönjük, hogy a te igéd tárháza újra megnyílik előttünk, és köszönjük, hogy mi átvehetjük azokat a lelki ajándékokat, amelyekre a leginkább szükségünk van. Köszönjük bűneink bocsánatát. Köszönjük a felszabadító isteni szót. Köszönjük a vigasztalást. Köszönjük a bátorítást. Köszönjük azt, hogy te meg tudsz erősíteni lélekben mindnyájunkat. Mert látod, nem egyszer megtorpanunk az élet útján a nehézségek láttán. Nem egyszer túl kicsiknek és túl gyengéknek érezzük magunkat. Ilyenkor feltétlenül szükségünk van a te isteni erődre, arra a bátorító szóra, ami lelket önt ismét bennünk, ami talpra állít minket, ami nem engedi, hogy összeroskadjunk végleg. Köszönjük hálaadással, hogy ilyen biztató üzenettel akarsz megajándékozni ma is bennünket. Áldunk téged azért, Istenünk, hogy a tiéd lehetünk Jézus Krisztus áldozata árán. Köszönjük, hogy megtartott gyermekeidként mehetünk át a földi élet mulandó pályáján, és úgy érkezhetünk majd haza te hozzád, mint akik tudjuk, hogy van mennyei életcélunk, és nem hiába futunk, nem bolyongunk céltalanul a nagy semmiben, ameddig leéljük földi életünk néhány évtizedét. Köszönjük, hogy mennyei hajlékunk van, mennyei polgárjogot kaptunk Jézus Krisztus által. És köszönjük, hogy ennek hitével és tudatával élhetjük mulandó hétköznapjainkat. Áldott légy, hogy örök Isten vagy, aki Jézus Krisztusban tegnap és ma és mindörökké ugyanaz maradsz. És köszönjük, hogy minket is, mulandó létű gyermekeidet össze akarsz kötni az örökké valósággal, hogy ennek jegyében tudjunk mi hitben erősek maradni, és felemelt fővel várni mindazt, ami a te kegyelmes kezedből jön rejánk. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadott könyörgésünket, és megáldod a mi közösségünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, az ige hallgatására, elénekelve a 380-as énekünk első két versét. A 380. ének így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Teljelen légy, megvédál. Hallgassuk meg Isten üzenetét, kedves testvéreim, amint ez írva található az imént felolvasott igehelyben, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében, a második részben, a harmadik verstől kezdve egészen a nyolcadik verssel bezárulak. Felolvasom az igét a Filippi beliekhez írt Pál apostoli levélből, a második rész 3-tól 8-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Eddig tart ez a napig. Drága testvéreim, Pál apostol ebben a nagyon szép bibliai üzenetben bemutatja nekünk, hogy milyen a krisztusi lelkület. Nem csak a Krisztus természetéről beszél, hanem ebből következően hangsúlyozza azt, hogy milyennek kell lennie a Krisztus követőnek. Hogyan itatja át a krisztusi lelkület a Krisztus követő ember életét. Jézus nem véletlenül fogalmazott így, amikor tanította az ő hallgatóit, elsősorban az ő szükebb tanítványi körét, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok. És ha ezt megtanuljátok, a krisztusi szelidséget és alázatot, nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert hogy a lélek nyugalomra vágyik. A közismert, gyakran idézett, híres egyházatya Ágoston. Tudjuk, hogy sok mindenben kereste lelke nyugtalanságának a lecsillapítását. Kipróbálta a testi örömök sokasságát, próbált a világi dicsőség ranglétráján, mint híres nagy szónok és ügyvéd fölfelé kapaszkodni. És sehol nem találta lelke nyugalmát, míg nem Krisztusban megtalálta azt, amit keresett. És ekkor fogalmazta meg ezt a nagyon híres gondolatát, amit gondolom már többször hallottunk és ismerünk is. Nyugtalan a mi szívünk, Uram, ameddig benned meg nem ilyen. Tudjuk, hogy Pál apostol is, aki írta ezt a levelet a Filippi beli gyülekezetnek, ő is világi módon, meg egyházi berkekben próbálta a dicsőség ranglétráját, és szerette volna ilyen módon megvalósítani, úgymond önmagát. Csak hogy ez adott pillanatban mások kárára történt. Miközben ő farizeusi önteltségében, vallási tudatának magabiztos pozíciójában azt gondolta, hogy a keresztjének tévtanítók és istenellenesek, aközben ő a keresztjének üldözésére vetemedett. És amikor Damaszkuszi úton utolérte a krisztusi hívó szó, térdre kényszerült az őt megállító isteni szeretet előtt, és lett belőle Saulusból Paulus, ami azt jelenti, hogy kicsiny, mert a Pál név azt jelenti, hogy kicsiny. És megtanulta azt a krisztusi alázatot és szelídséget, ami által ő is aztán nagyjá lett. Nem véletlen, hogy a másik apostol Péter így fogalmaz, hogy aki magát fölmagasztalja, az megaláztatik. Aki viszont magát megalázza Isten szín előtt, az fölmagasztaltatik. Most testvérek, ez a lelkület ma is hiányzik általában a versengő világból. Az alázat és a szelídség lelke. Márpedig enélkül nem tudunk egymás javára élni ebben a világban. Kierkegaard a neves dán filozófusnak van egy érdekes története egy királyról, aki beleszeretett egy egyszerű parasztlányba. És töprengett, hogy hogyan is közelíthetné meg és kérhetné meg a kezét. Nem akart királyi pompájában megjelenni, és úgy megkérnie az egyszerű leányzó kezét. Mert nem akarta, hogy csak kényszerűségből legyen neki alattvalója. Ezért egyszerű áruhát öltött magára, és így ment el az egyszerű parasztházba, és kérte meg a leányzó kezét. Nek a neves dán filozófusnak a végkövetkeztetése nagyon egyszerű történet kapcsán az, hogy a nem egyenlőt csak szeretetben lehet egyenlővé tenni. A nem egyenlőt csak szeretetben lehet egyenlővé tenni. Hogy szólítja fel Pál itt a Filippi belieket? Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Igen, az a krisztusi egyenlőség, ami szeretetből fakad. Erre mondja Pál nemzeti feszültségek kapcsán azt, hogy Krisztusban nincs zsidó és görög, nincs rabszolga és úr. Mert Krisztusban mindnyájan egyenlőek vagyunk. Testvérek, milyen különös, hogy mi nem voltunk egyenlőek Krisztussal, és ő nem nézve azt, hogy ő egyenlő Istennel, megalázza magát, mégpedig a kereszt halálig azért, hogy felöltse a mi ember voltunkat, és így fölemelje minket. Így tegyen minket hozzánk lehajló szeretete által önmagához hasonlóvá. Az a Krisztus, aki fölvállalta a legmostohább sorsot közöttünk ezen a földön. Tudjuk, hogy egy kölcsönistálóban jött a világra, a legmostohább körülmények között. Tudjuk, hogy kölcsön Szamáráton vonult be Jeruzsálembe. Tudjuk, hogy egy kölcsönzött teremben fogyasztja el utolsó vacsoráját halála előtt a tanítványai. És hogy egy kölcsönkapott sírkamrában nyugodott meg, megtört teste a feltámadásig. És vállalta ezt az átmeneti állapotot a versengés, a hiú dicsőség világában, hogy bebizonyítsa, hogy ez az isteni alázat és szelídség útja az egyedül célra vezető út. Ezért erre hivatkozva mondja Pál, itt a Filippi belieknek és minden igehallgatónak nekünk is ma, hogy senki se nézze a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is, és alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is volt. Igen, ez a krisztusi indulat, amelyik lehajolt az elesetthez, hogy fölemelje és egyenlővé tegye önmagával. Pirinszki János, a múlt századi neves katolikus költő így fogalmaz, hogy a nap a sugaraival azért hajolhat alá a földre, mert a magasságot járja. És azért lehet minden élet forrása, mivel minden élő
szolgája.
Igen, azért hajolhat le, mert a magasságot járja. Krisztus az isteni dicsőség magasságából lehajolt, hogy velünk egyenlő legyen, és mindnyájunk szolgája legyen, ahogy ő fogalmazott. Milyen különös tanulság ez. Olyan nehezen tanulja meg a hiú dicsőségre vágyó, a versengő ember, a világi nagyságra, hírnévre törekvő ember, a hatalom vágyban égő ember, olyan nehezen tanulja meg a krisztusi alázat és szelídség útját. Hogy az az indulat legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban is volt. Napóleon, miután elvesztette nagy hatalmát, és számüzetésben volt Szent Ilona szigetén, úgy fogalmazott, mennyi vért ontottam, hogy meghódítsam a világot, és lám, Krisztus egyedül elérte azt, amit mi vérontás árán sem tudtunk elérni. És amiben nem csak önmagára gondolt, hanem a korábbi nagy hódítókra is, Makedón nagy Sándorra és a többiekre. Igen, Krisztus egyedül elérte azt, amit a világ nagyjai vérontás árán nem tudtak elérni. Makedón nagy Sándort emlegettem, egy vele kapcsolatos történet szerint egyszer az emberei elcsíptek egy kalózt, és oda cipelték Nagy Sándor elé. Nagy Sándor felelősségre vonta, hogy milyen jogon rabolott ki a hajókat. Azon a jogon válaszolta a kalóz, aminek alapján te kirabolod a világot. Csak az a különbség köztünk, hogy amíg engem most tolvajként elítélnek, addig téged királyként dicsőítenek. Igen, nagyon vékony és átjárható a határ tolvaj és császár között. És ez bizonyítja a napi politika mindenkor. Nos, hát Jézus nem úgy lett nagyjá, hogy kirabolta volna a világot, hanem úgy, ahogy olvassuk itt Pál apostol fogalmazásában, hogy megüresítette magát. És azért jött el, hogy megkötözze azt az erőst, ami ellenségünket, a gonoszt. És hogy visszaraboljon annak hatalmából minket Isten számára. Igen, ezt tette Jézus. Ez az alázat, szelídség ereje, amivel ő a javunkat szolgálta. Azért üresítette meg magát, és alázta meg magát, és engedelmeskedett kereszthalálig, mondja itt Pál, hogy ezzel a mi megmentésünket szolgálja. Az egyház történet tele van megejtően szép példákkal, arra nézve, hogy hogyan ejtette fogul egyik másik gyermekét Isten szelídségének és szeretetének a lelke. És hogyan tudtak ők a krisztusi indulat jegyében szolgálni emberek sokaságának. Albert Schweitzer neve is ismerős, úgy fogalmazott élete végén, hogy a siker feletti öröm nem hatalmasodik el bennem. Lelkem megtelik alázattal. Felteszem magamnak a kérdést, vajon mivel érdemeltem ki, hogy ilyen művön munkálkodhattam, és művemet siker koronázhatta. Nem szállt el a dicsőségtől, akkor sem, amikor a Nobel-díjjal jutalmazta a világ. Béke Nobel-díjasként meghívták Nobel-díjasok találkozójára egy olyan országba, ahol harmadosztályú vonat is van. És a város főpolgármestere kiment a peronra, hogy fogadja ezt a világhírű Nobel-díjast, Albert Schweitzert. És ő az első osztályú vagonnál várakozott, és nagy későre fölbukkant a vonat végéről sétálgatva Albert Schweitzer, aki a harmadik osztályon utazott. És csodálkozva kérdezett rá a polgármester, hogy de uram, hát, hogy ön a harmadik osztályon utazik? Hát azért, uram, mert önöknél nincs negyedik osztály. Ez a Krisztus indulat, ez az az alázat, ami tud mások javára szolgálni. Ez az, ami nem akar mindenképpen részt venni a versengésben, a hiú dicsőség keresésében. John Wesley, a 18. század neves angliai ébresztő, evangelizátora, híres prédikátora, egyszer egy szűk ösvényen találkozott egy gőgös ellenfelével, aki sok mindenben nem értett vele egyet, és szidalmazta nyilvánosan is őt. És amikor meglátta Wesleyt ezen a szűk ösvényen, akkor pöffeszkedve azt mondta, hogy én nem térek ki egy bolond elő. Wesley erre mosolyogva meghajolt, és így szólt hozzá, én azonban ezt szívesen megteszem. A krisztusi alázat és szelídség példái ezek, testvérek. Ezek hiányában nem tudunk mit kezdeni ebben a világban. A krisztusi szelídség és alázat, a krisztusi indulat hiányában csak az üres járatú fölfelé törtetés a célja az embernek, miközben maga alá gyúr másokat áldozatként. És jaj, ez sokszor házastársak közti versengés bizonyítja, munkahelyen, munkatársak közti versengés bizonyítja, sokszor vér szerinti testvérek közötti versengés bizonyítja, amelyek nem a krisztusi indulatból fakadnak. Keresztes Szent János, a 16. század neves spanyol misztikus költője, a Lélek éjszakája című gyönyörű írásában taglalja a Bibliának azt a megejtően szép jelenetét, amikor Jákob álmában egy égig érő létrá lát. És látja, hogy azon le és fel járnak, úgymond az Isten angyalai. És úgy értelmezi keresztes Szent János, ez a spanyol misztikus, ezt a történetet, hogy a Jákob létrájának a fokai a lelki tökéletesedés fokozatai. Mivel ama létrafokok, amik a fölszállásra szolgálnak, ugyanazok a fokok alkalmasak az alászállásra is. Ugyanazok a felismerések, amik lehetővé teszik a lélek Istenhez való fölemelkedését, alkalmasak arra is, hogy a lélek alázatossá váljék. Igen, Isten megengedi akár a fölfelé törekvést is, ha az mások javára szolgál. Ha közben az az indulat van bennünk, ami Jézus Krisztusban is volt. Hogy ne csak a magunk hasznát keressük, ahogy fogalmaz Pál apostol, hanem a másokét is. Most ha ilyen indulat nyomán próbálunk törekedni valamire, akkor nyilván Isten megajándékoz a fölmagasztalás lehetőségével is, de ugyanazokon a létrafokokon meg kell tanulnunk alá szállni is. Egyszer George Washingtont, a későbbi amerikai elnököt, mikor még tábornok volt, látta az egyik társa, hogy valami alantas munkát végzett. És megszólította, hogy de hát tábornok úr, hát ön túl nagy ember ahhoz, hogy ilyen alantas munkát végezze. Ó, nem, válaszolt Washington, éppen megfelelő magasságom van hozzá. Érdekes megnyilvánulás ez. Egy nagy, híres ember mélységes alázatának. Jézus azt mondja, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál. Sőt, boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, olyan munkában talál, olyan szolgai munkában talál, ami tetszik az ő gazdájának. A szolga főismertető jele az, hogy ő mindig kész, akár a többlet szolgálat vállalására is. Jól van, jó és hű szolgám, mondja Jézus a példázatban. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Vagyis több szolgálatra bízlak ezután. Ez a hű szolga jutalma. Hogy több szolgálatot kap az Isten szőlőskertjében. És ez a legnagyobb kitüntetés. Dosztojevszki a Bűn és bűnődésben leír egy gyönyörű jelenetet. Marmeladov, az üllött férészeg férfi, leül a főszereplő Raskolnikov mellé, és elmeséli neki az utolsó ítéletet, úgy, ahogy ő a félrészeg állapotában elképzeli. Hogy zajlik majd Isten szín előtt az utolsó ítélet? És azt mondja, jönnek a jók, a szentek, az okosak, és ők bevonulnak a mennybe. Utána minket szólít az Úr, mondja a félrészeg. Jöjjetek ti is, paráznák, iszákosok, mondja az Úr. De Uram, hogy kezdenek tiltakozni az okosok, a bölcsek? Hát azért ti bölcsek, mert ezek közül senki sem tartotta magát méltónak arra, hogy hozzám jöjjön. Ezért hát jöhetnek. Mert voltak olyan alázatosak, hogy nem tartották méltóknak magukat arra, hogy ők besétáljanak csak úgy a mennybe. Ezért jöhetnek. Különös gondolat ez a híres orosz író Dosztojevszki részére. Te irodalmi szép példát hozhatnánk a mi magyar költőink világából is. De bizonyára más nemzetek költőinek világából is lehetne még gyönyörű példákat felsorolni. Arany János epilógus című versében azt írja, az életet már megjártam, többnyire csak gyalog jártam. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengelyt, cifra bakot, és egy a lelkem. Soha meg se irigyeltem, nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifra nővel, hogy áll orra az útszéli baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem. Hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve, meg volt szívem, minden kedve. Ha bevert sárral, a büszke lócsiszár azt mondta, nem töröltem, félreálltam, letöröltem, mentem tovább, és megtaláltam a kis útszéli virágban az én kedvemet. Ez a krisztusi lelkület. Ez az az alázat, az az indulat, amit kér Pál apostol a levél olvasóitól, mai üzenet hallgatóitól, tőlünk is. Csak ez tud mások javára szolgálni. Jézus megalázta magát, engedelmes volt, mint halálig, a kereszt halálig, mondja Pál apostol. Miért? Azért, hogy ezáltal megkeresse és megtartsa az elveszetteket, hogy mások javára ossza szét saját életét. Úgy, ahogy a János evangéliumában fogalmaz, közismert kép formájában, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, egy maga marad, de ha elhal, sok gyümölcsöt terem. Most ez a krisztusi út. Akár megalázkodás, önmegüresítés árán, akár a legnagyobb áldozat árán is, mások megmentése. Megtartása. Zárásul egy megejtően szép történelmi példa. 1940-ben, amikor a nácik északról lerohanták Franciaországot, a zsidó lakosság többsége délfelé próbált elmenekülni Franciaországból. Ahhoz, hogy átléphessék a határ, spanyol vagy portugál vízumra volt szükségük, de hát a tengernyi más menekült mellett a több tízezer zsidó, amikor megostromolta a bordói portugál konzulátust, hogy hozzájusson az életmentő papírokhoz, hát bizony nagyon nehezen tudott eleget tenni a portugál konzulátus ebben a francia városban ennek a hatalmas ostromnak. És a portugál kormány, hogy egy kicsit korlátozza ezt az ostromot, mert nem is kívántak túl sok menekültet látni saját országukban, kiadta a parancsot, hogy a Franciaországban működő portugál konzulátusok nem adhatnak ki vízumot a portugál külügyminisztérium engedélye nélkül. És a bordói portugál konzul Aristides Mendes úgy döntött ebben a kritikus történelmi pillanatban, hogy ellenszegül a parancsnak. És ezzel vállalja azt is akár, hogy derékba töri 30 éves diplomáciai pályafutását. És miközben a náci harckocsik Bordeaux felé közeledtek, Sousa Mendes és az emberei 10 napon át éjjel-nappal dolgoztak, alig aludtak, csak írták és pecsételték a vízumokat. És a portugál konzul Sousa Mendes több ezer vízumot adott ki, mielőtt összeesett a kimerültségtől. A portugál kormány nem tetszését fejezve ki az ő ellenszegülései miatt, ügynököket küldött érte, akik hazavitték Portugáliába, és a külügyminisztérium rögtön elbocsátotta az állásából. De Sousa Mendes mielőtt így megjárta volna, 30 ezer embert mentett meg a náci karmaiból. Mindössze egy szál gumi bélyegzővel felfegyverkezve, de az életmentő szándék birtokában a történelem során az egyetlen ember által végrehajtott legnagyobb mentő akció az ő nevéhez fűződik a holokauszt idején. 30 ezer zsidót mentett meg azáltal, hogy ilyen gyorsított tempóban megfeszítve saját pályája derékbe törése árán is mentette az embereket. Mi más ez, mint az az indulat, amiről Pál beszél? Hogy ne nézze ki a maga használt előnyét, pozícióját akár, jövőjét, hanem a mások hasznát is. A mások előnyét is. Magam föláldozása árán akár mások megtartása. Ez a Krisztus életút. Most bőjt idejében, amikor a passió hetéhez közeledünk, nagyon időszerű ez a gondolat. Hogy Jézus megalázta magát, engedelmes volt a kereszt haláli azért, hogy ennek árán megtartson minket. Áldott legyen Isten, hogy ez az indulat működhet ma is bennünk is. És hogyha rajta kapjuk magunkat netán azon, hogy gőg, önzés, hiú dicsőség, vágy munkál bennünk időnként, és ezzel mások kárára lennénk, akkor könyörögjünk az Úrhoz azért, hogy ajándékozzon meg minket újra és újra azzal a krisztusi lelkülettel, ami tud akár áldozat árán is mások javára lépni. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 471-es énekünk első két versét. A 471-es ének így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom, Istenem.
Szívemet töltse le, kell.
Köszönjük neked, édesatyánk, hogy a te irgalmad és lehajló szereteted ma is működik. Köszönjük azt a krisztusi lelkületet, amivel meg akarsz ajándékozni minket is. Köszönjük, hogy bemutattad nekünk érthetően és világosan, hogy milyen indulat munkált a mi megváltónkban, amikor kereszt halálig engedelmeskedve életét is feláldozta azért, hogy minket kiszabadítson az ős ellenség hatalmából, és visszaajándékozzon minket az atyai háznak. Istenünk, nagy szükségünk van a Krisztus megtartó erejére, mert látod, a bűn lefelé húz. Látod, a kísértőnek nincs erőnk ellene állni. Látod, hogy a világ csábítása milyen erős, és bizony sokszor el akarja nyomni bennünk a halk és szelíd isteni szó hívását. Könyörű rajtunk, atyánk, hogy soha ne mellőzzük ezt az isteni hívást. Hiszen javunkra cselekszel, valahányszor minket a te közeledbe hívsz, valahányszor szívünkkel akarsz beszélgetni. Valahányszor a közösségben akarsz látni minket. Köszönjük neked a közösség megtartó erejét, azt a lelki családot, ahol lelki otthonra lelhettünk mindnyájan. Istenünk, hadd imádkozzunk a betegekért, a szenvedőkért, légy irgalmas hozzájuk. Kórházban, beteg ágyakon, fekvőkért. Hadd könyörögjünk, hogy a te lelked erősítse, vigasztalja, bátorítsa és gyógyítsa őket. Könyörülünk a gyászoló testvérekért, hogy a te vigasztalásod helyet kapjon a szívükbe. Köszönjük neked, hogy könyöröghetünk az új szülöttekért, hogy a te áldásoddal növekedjenek ebben a világban. Köszönjük neked, hogy hétköznapjainkban is te kísérsz minket, ígéreted szerint azért, hogy megáldj minket munkáinkban, küzdelmeinkben. Köszönjük, hogy Jézusért elfogadott hálaadásunkat, kérésünket, és most következő csendes könyörgéseinket is. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Mondja el, kiki a maga csendes imádságát az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. A Diakónia Alapítvány anyagi támogatása céljából egy sürgető kérőlevél érkezett a Diakoni Alapítványtól, amiben az áll, hogy sokkal kevesebb állami támogatást kapnak ebben az évben, mint korábban, és ezért veszélybe került néhány állás, és bizony ez sok-sok házi beteggondozási munkatársnak a munkáját veszélyezteti, és ezért szeretnénk mi pótolni ezt az anyagi hiányt, ami felmerült a Diakoni Alapítvány környékén. Áldott legyen Isten minden adományért. Az Aksa utca gyerekek missziós háza egy kéréssel fordult felénk, hogy hirdessük ki azt, hogy szakásnőt keres, szeretne alkalmazni egy szakácsnőt a konyhára, és ha valaki esetleg tud ilyen jelentkezőről, vagy ő maga szeretne ilyen munkát vállalni, akkor kérem, hogy jelezze ezt, és majd megadjuk a kapcsolati lehetőséget. Megjött az üzenet és a Református Család című újság és folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Provita klinika hirdetése következik. Tudjuk, hogy ez egy keresztény életpárti klinika, és minden tavasszal ilyen életpárti rendezvények szervezésével is foglalkozik, és lesz egy életpárti film, amit a Maröstéri moziban mutatnak be a ránk következő héten, március 14-én, este 7 órai kezdettel lesz ez a filmbemutató a Maröstéri moziban. Ingyenes a belépés, az örökbefogadásról szól ez a film, érdemes lesz megnézni ilyen életpárti akció keretében ezt a filmet. Tehát ránk következő héten, március 14-én, este 7 órakor. És végül örömmel hirdettem azt, hogy most keresztelésre kerül a sor, amikor Nagy Levente és Klaudia gyermekét kereszteljük, akit úgy hívnak, hogy Kende Timur. Százfenesen lakik ez a házaspár, innen származott ki az apuka, és ide tartoznak, és itt keresztelnek most nálunk. Kétnyelvű keresztelő következik most. Erre készülve énekeljük, testvérek, a 255-ös énekünk első két versét. 255-ös ének így kezdődik: ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, én leborulva, esedezve kérünk. Isten hozta a szülőket, keresztszülőket. Csak hogy ez nem akar működni. Kicseréljük, egy kis türelmet kérek. Mert hogy öreg papnak kopott a hangja. Nem akarok kiabálni. Így már. Tehát Isten hozta a szülőket, keresztszülőket. Bineászoni la noi, in comunitatea noastră. Kedves testvéreim, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, ami az írva található a Máté evangéliumában, a 28. részben a következő képen. És hozzájuk menvén Jézus így szólt nekik mondván: nekem adatott minden hatalom menjen és földön.
Elmenném azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Haideți să ascultăm porunca Domnului nostru Iisus Hristos în privința botezului, cum este scris în Evanghelia după Matei, capitolul 28. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Amin. Haideți, frate, să rezultăm. O glorie. Kedves testvérek, gyakran felmerül bennünk a kérdés, hogy egyáltalán mi szükség van a keresztségre? Mi értelme, mi haszna van egyáltalán ennek? Nem elég az, hogy a gyermek megszületik, főleg egy biztonságos családba érkezik. Ma már ez sem természetes, hiszen az, hogy apa, anya együtt örül egy gyermek érkezésének, és közös erőfeszítéssel mindent megtesz azért, hogy a gyermek biztonságban felnövekedjék, ez ma már nem is olyan egyértelmű. Lám, még ez sem elég, mert hogy a gyermek nem a miénk. Látszatra igen, de valóságban minden élet az élet uráé. A gyermek elsősorban Isten tulajdona. Mi csak átmeneti időre kapjuk őt. Hiszen ránk meri bízni ezt a törékeny csodát, ezt a különös értéket, a gyermeket, hogy neveljük az ő félelmében, terelgessük Isten felé gyermekeinket, ne csak kenyeret, ruhát, diplomát biztosítsunk nekik, hanem azt a lelki légkört, amiben megfogom benne az a mennyei vágy, hogy ő Istenhez tartozik. Mert hogy a keresztség nem más, mint egy külső pecsét, amit azért szolgáltatunk ki egyszerű víz formájában, hogy mintegy ezzel is érzékeltessük, hogy igenis, tudatos döntés alapján odaszánjuk gyermekeinket Istennek, és ezt az odaszánást megpecsételjük a keresztség külső bélyegével. Hogy gyermekeink megbélyegzettek legyenek a szónak a legnemesebb értelmében, a krisztusi szövetséghez tartozzanak. Mert hogy megtartóra van nekik is szükségük. Ugye tudjuk, hogy milyen fontos a gyermek felnövekedéséhez a külső biztonság, az ölelő szülői karok, a mindenre odafigyelő szeretet. De Isten a lélek megtartására is törekszik, és ebben szeretne minket, szülőket, keresztszülőket, vagy akár nagyszülőket is eszközül felhasználni, hogy gyermekeink felnövekedve az Isten nagy lelki családjába is beépüljenek. És lám, ezt a nagy nemes feladatot kaptátok ki már másodízben Istentől, mert hogy van itt már egy lánygyermek is, és most megérkezett a fiú. Isten különös ajándéka képpen, és mi azt kívánjuk, hogy ilyen értelemben tudjatok ti Isten munkatársai lenni, szülőkként, keresztülőkként, hogy ezek a gyermekek valóban visszatükrözzék felnövekvő, öntudatos, hídben járó életükkel majd Krisztus arcát ebbe a világba. Azt a Krisztus indulatot, szelítséget, alázatot, amire éppen az imént szólt az igehirdetés is. Mert Krisztus ezért akarja tanítványaivá tenni mindazokat, akiket a keresztség bélyeg által befogadó szövetségében. Dragi mei, poruncavo tezi de vine de la Domnul nostru Iisus Hristos, cel care are toată autoritatea și puterea în cer și pe pământ. Înainte să fi dat această poruncă, a venit la ei, la ucenici, și le-a vorbit. Ce mare posibilitate și șansă ni se deschide în acest fapt, că Dumnezeu vine la noi într-un echipar, într-un copil asemănător nouă în Iisus Hristos și acest copil, Fiul lui Dumnezeu, dorește să aibă ucenici care să urmeze calea credinței și a mântuirii. Iată, deci, botezul este un semn al legământului dintre Dumnezeu și om. Ne marchează Dumnezeu prin botez. Ești marcat ca să se știe de toată lumea că aparții de Creatorul nostru, de Dumnezeu. Și iată pecetuirea acestui copil prin botez înseamnă că și el trebuie să aparțină de familia spirituală a lui Dumnezeu. Și el este pus deoparte pentru Dumnezeu. Ești definitiv proprietatea Lui. Asta înseamnă botezul. Și sperăm că nu se pierde pentru Dumnezeu acest copil. Fiindcă voi, părinții și nașii și bunicii, vă străduiți ca și acest copil să cunoască numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și să fie și el un purtător al semnului divin, al botezului, și el să participă ca om mântuit în bucuria cerului prin Iisus Hristos. În acest scop să vă ajute Dumnezeu nostru. Amin. Most mielőtt a kerességet kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előtökbe, melyekre feleljetek meg hallható szóval állítvesztésére.